Június 18-a az autista büszkeség nemzetközi napja. Ennek okán most az autizmus lesz a témánk a következő percekben. Itt van velünk a vonalban dr. Várnai Nikoletta, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvosa, akit újfenn üdvözlök szeretettel. Halló!
Halló! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük, hogy újra itt van velünk. Ha már 18-áról beszélünk, illetve ez adja az apropóját a mostani beszélgetésünknek, ugye az autizmus spektrum zavar az egy nagyon széles skálán mozog. Azt gondolom, talán ezzel nem vagyok egyedül, hogy sokan nem tudják, hogy az autizmus spektrum zavar az pontosan mit fed le. Tisztában tudjuk ezt tenni? Mikor mondhatjuk valakire azt, hogy autista?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Valóban sokszor halljuk azt, hogy egyesek hangoztatják, hogy valaki autista, de ez fontos kritériumokhoz kötött, és valóban egy spektrum, amiben gondolkozunk. Hogy mit is nézzünk? Azt nézzük, hogy van-e minőségi eltérés a kommunikáció, a kölcsönös szociális kapcsolatok és a rugalmas viselkedés szervezés területén. Tehát ezt a három fő területet vizsgáljuk, ami tulajdonképpen a legújabb osztályozás alapján két fő terület, a kommunikáció és a kölcsönös szociális interakciók területe, a rugalmatlanságot pedig megnevezzük és jelöljük, de ez hozzátartozik ez a kórképhez. Egy spektrumról beszélünk, nagyon sokféle autizmussal találkozunk. Találkozhatunk igen enyhe formával, ami esetleg nem okoz olyan nagy problémát, de hangsúlyozom, hogy minőségi eltérést mégiscsak találunk. És találkozunk olyan formával, ami nagyon súlyos problémákat okoz a hétköznapi viselkedésben, a beilleszkedésben, a kommunikációban, a családi életben, és akár egész kicsi gyermekkorban megjelenik. Már picike, egy-két éves korban is vannak jelei, és később másfél-két éves korban pedig jelentős problémákat okoznak. Ezek a súlyos autizmusban tartoznak. Sajnos, hogy komorbiditások, tehát kapcsolódó problémák, betegségek, állapotok is súlyosbíthatják a helyzetet, és ilyen lehet például az értelmi fogyatékosság, vagy megnehezíti a helyzetet, hogyha egy ADHD kapcsolódik hozzá, vagy különböző egyéb zavarok, tanulási zavarok, késett beszédfejlődés, priméren vagy szekunderen. De alapvetően az autizmushoz is tartozik egy kommunikációs megkésettség, egy beszéd megkésettség.
Az elmúlt évtizedekben a diagnosztika az sokat fejlődött, nem csak az autizmus terén, hanem általában az orvoslásban. A terápiák azok hogyan fejlődtek, illetve az autizmus spektrum zavarra vannak-e már olyan terápiák, amik akár 20-30 évvel ezelőtt elképzelhetetlenek voltak?
Az autizmus spektrum zavarra speciális gyógypedagógiai terápia van, amelyhez a gyógypedagógiai képzésben már alkalmazkodtak, és kifejezetten ilyen szakembereket is képeznek. Nagyon keressük az ilyen szakembereket, hiszen a képzés maga nem is olyan régen indult be, de ezek a szakemberek a kis pácienseket a kommunikációban, a kapcsolatok építésében, annak a megfigyelésében, hogy vajon a másik ember, a partner, akivel kommunikál, mit gondolhat, milyen cselekedet valószínűleg, mi lehet annak hátterében, amit ő észlel és amit ő szeretne csinálni, tehát mentalizációs problémák orvoslásában is megsegítik a kis pácienseket, illetve a rugalmatlanság terén is tréningezik őket, hogy minél kevesebb problémát okozzon ez a hétköznapokban.
A társadalom hozzáállása az hogyan tudja segíteni egy autizmus spektrum zavarral élőnek az életét?
Nagyon fontos a társadalmi hozzáállás, hiszen ezek az emberek nehézségekkel élnek, kifejezetten akkor, hogyha még egyéb problémák is társulnak hozzá. Tehát fontos, hogy ismerjék az emberek, hogy ez egy állapot, ez egy olyan állapot, amit lehet kezelni, orvosolni, megsegíteni, és egy olyan élhető életet is lehet kialakítani bizonyos formájában az autizmusnak, ami egészen változatos, van, aki egészen jól beilleszkedik egy enyhe formában, kifejezetten jó munkára képes, sikeres embereket találunk. Ez az a forma, amit régen Asperger-szindrómának neveztek, ahol kisebb érintettsége van a kommunikációnak, a szociális interakcióknak, illetve a rugalmatlanságnak, illetve mindez esetenként magas IQ-hoz társul, sikeres, ezek a professzor típusú emberek, régebben van, aki így említi őket. Fontos, hogy ismerjük, és fontos, hogy megközösítsük ki ezeket az embereket, ne bélyegezzük meg, és a kisgyermekeket és a fiatalokat is megtanítsuk arra, hogy hogyan érdemes őket elfogadni és kommunikálni velük. Ezzel megelőzhetünk másodlagos problémákat, az önértékelési problémákat, depressziót, szorongást, ami ki tud alakulni ezekben az emberekben, hogyha nem megfelelő környezetben vannak.
Van olyan nemzet, akiktől érdemes tanulnunk, tehát akik ebben már előre haladottak az autizmus elfogadásában?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy nyitottabb nemzetek általában a másságot jobban fogadják el, tehát feléjük érdemes tekinteni, de ott is előfordulnak sajnos olyan atrocitások, amik megnehezítik ezeknek az embereknek az életét.
Az előbb említettem a diagnosztikát. Azt meg tudja nevezni, hogy mi az, amiben a leginkább fejlődött az autizmus diagnosztikája az elmúlt évtizedekben?
Egyre korábban észleljük. Egyre szélesebb körben mind a pedagógusok, mind az orvosok, akár a szomatikus orvoslásban gyerekorvosok felismerik ezt a problémát, és korábban küldik a gyermekeket gyermekpszichiáterre. Tehát azt mondom, hogy ez az elsődleges, hogy ismerjük és küldjük a gyerekeket. Ezek után pedig maga a diagnosztika egy fontos összetett folyamat. A fejlődéstörténetet figyeljük meg nagyon részletesen, kikérdezzük a szülőket, kérdőívekkel segítjük mindezeket. A gyermeket körülvevő gondozók, pedagógusok véleményét kérjük ki, hogy hogy viselkedik ez a gyermek kortárs közegben, vagy akár a szülőktől, ismerősöktől, hogy játszótéren, tehát a kortársak között hogy tud ő kapcsolódni, vagy esetleg nem kapcsolódni, milyen dolgok azok, milyen események, amik őt kibillentik, vagy dűrohamot okoznak. Mindezt összevetve áttekintjük a gyermek történetét és állapotát, megvizsgáljuk őt magát is, két személyes helyzetben, ha lehet csoportos helyzetben is, és speciális tesztet tudunk végezni, ez az ADOSZ, az autizmus diagnosztikai és obszervációs séma, ami egy viszonylag objektív képet ad az autizmus tüneteiről. Ezt szerte a világon használják és alkalmazzák, licencvizsgához kötött ennek az alkalmazása és folyamatos utánképzés is lehetséges és szükséges is ebben a kódolási rendszerben, és így egy objektív képet tudunk kapni a gyermek állapotáról. De maga a vizsgálat az együtt kell, hogy értékelve legyen a fejlődéstörténettel, az egyéb problémákkal, tünetekkel, panaszokkal, tehát amit említettem, hogy nagyon sokszor kapcsolódó kórképek vannak, és így kell értékelnünk a gyermek állapotát, és a diagnózisban pedig egy álláspontot kell foglalnunk.
Említettük, hogy ez egy állapot, nem pedig egy betegség, és a terápiák is ennek megfelelően alakulnak. Létezik olyan terápia, ami akár az életmódra vonatkozóan tud olyan változást elhozni, hogyha valaki ezt az életmódot folytatja, az autizmus spektrumzavar tünetei kevésbé lesznek észlelhetők rajta?
A fejlesztéssel és a terápiával kapcsolatosan nagyon fontos, hogy arra tekintsünk, hogy különböző életkoroknak különböző kihívásai vannak. Gondoljunk az óvodásoknak a kapcsolódásaihoz, a kortársakkal való játékra, a szülőkkel, az idegenekkel és az ismerősökkel való kapcsolattartásra, kapcsolatteremtésre és a közösségi viselkedésre. Egészen más kihívás szól a kamaszoknak, illetve a fiatal felnőtteknek. Ezt követni kell a fejlesztések és a terápiák kapcsán, illetve a másodlagos problémákat, sérüléseket, szorongás, depressziót is követni kell, akár pszichológiai beavatkozással, pszichológiai terápiával, egyéni és csoportos terápiával, pszichológiai és gyógypedagógiai támogatással. És hogy milyen életmód? Ez személyre szabott. Egy autizmussal élő embert megterhelheti a nagy közösség, a sok zaj, lehet szenzoros érzékenység, ami mindezekhez csatlakozik. Tehát általában egy nyugodtabb környezet, egy csendesebb, kisebb létszámú munkaközösség, vagy akár egy otthonról végezhető munka az, ami ideális lehet egy autizmussal élő embernek.
Június 18-a az autista büszkeség nemzetközi napja. Ennek kapcsán beszélgettünk dr. Várnai Nikolettával, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika gyermek- és ifjúsági pszichiátriai osztályvezető főorvosával. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Ez volt már az Egészségkód a Szabad Esésben. Hét után folytatjuk a műsort.